2021 utolsó adásában köszöntünk titeket.
Azt akarod mondani, hogy nem lesz több adás az idén?
Hát nézd.
Jókor szólsz.
Ja, hát valamikor szünetelni is kell. Mikor máskor, ha nem karácsonykor, nem?
Hát így van, így van.
Utoljára nyáron voltunk szünetelni.
Igen.
Azért ahhoz képest szerintem, hogy amúgy mennyi dolgunk van, szerintem tökre fegyelmezetten hoztuk az adásokat.
Hát ugye kihagytuk azt az egy alkalmat, amikor én elhúztam egy kicsit pihenni, de
hát jó,
azt elnézi nekünk mindenki, ugye? Ugye elnézitek, jó.
Igen, bólogassatok. Na, de szerintem akkor kezdjük is el.
Kezdjük el.
Na, mesélj nekem, Tony, valamiről, vagy...
Hoztam témát, tehát nem arról van szó, hogy nincs témám, az, hogy kitöltünk-e vele annyi időt, mint egy szokásos adásunk szokott lenni, szóval meglátjuk. Engem úgy foglalkoztat ez a dolog, és ezért gondoltam, hogy beszéljünk róla, meg ilyen több oldalból is érintett vagyok a témában. Na, szóval hallottál-e már arról a dologról, amit az angol nyelvterületen úgy szoktak emlegetni, hogy The Great Resignation.
Nem.
Na, ez a kifejezés egyébként a Great Recession-ből, The Great Recession-ből jön, ugye, ami a 20. század elején volt a nagy recesszió, vagy minek is hívták azt?
Gazdasági világválság.
Gazdasági világválság ott. Na hát, most nem válságról van szó, ugye nem a recession szót használják, hanem a resignation-t, ami a felmondást jelent. Tehát ezt úgy lehetne akkor szépen magyarul fordítani, és lehet, hogy ezt olyan orgánumok, amiket nem olvastam, ezt meg is tették már. Szóval úgy lehetne magyarra fordítani, hogy a nagy felmondás. Mit gondolsz, mi lehet ez?
Aktualitása van ennek most? Tehát, hogy a COVID miatti felmondási hullámról beszélünk? Tehát, hogy az emberek rájönnek arra, hogy a munkáltatójuk valójában szarba sem nézi őket, mert mondjuk amikor jött az első járvány hullám, akkor mondjuk egy fancy borozó a 7. kerületben 4 napig nem tartotta meg az alkalmazottait, mert befosott attól, hogy nekem ez jutott eszembe, lehet, hogy nem erről van szó, csak...
Na, figyelj, már abszolút látom az esélyét annak, hogy ki fogjuk itt tölteni a mai adást, szóval és ne féljetek semmit, kedves hallgatók. A Great Resignation sokkal inkább szokták abból a kontextusból hozni, de mindjárt a tiédre is rá fogunk térni, hogy sokkal inkább azokról van szó, akiknek megmaradt az állása, mondjuk 2020 folyamán. Aha. És még hozzá azért maradt meg az állása, mert egyébként lehet, hogy éppen ott tartanak a karrierükben, hogy váltottak volna, de nem tették. Nem tették, mert a COVID miatt nagyon neccessé vált az egész gazdasági helyzet, bizonytalanná vált minden, ugye volt egy kis világválság zöngéje, még ma is érezzük, hogy milyen hatása volt, meg van még ma is a COVID-nak, tehát egy sokkal bizonytalanabb ilyen munkaügyi környezet alakult ki, és akkor persze még nem beszéltünk más szektorokról, de itt most ez főként az IT szektorról van itt szó, ahonnan én tájékozódtam, hogy itt az emberek ugye jelenleg az ilyen millenial illetve plusz-minusz 5-10 év, ők jelenleg nem azért mennek egy munkahelyre, hogy ott öregedjenek meg.
Ez egyre kevésbé lesz így, erről azért szerintem
így
már beszéltünk.
Tehát ahogy egyre fiatalodik jönnek az új generációk, még mondjuk egy mai 50-60 éves embernek átlagosan 10 évig tartott egy-egy munkaviszonya egy cégnél, addig a mi korosztályunknak, vagy a tőlünk fiatalabbaknak már átlagosan 2,8 évig tart a statisztika szerint egy munkaviszonya, mielőtt másik helyet keres. Tehát ez a rendszeres változás, ez az új munkába állás, mondhatnánk job hoppingnak is, bár az inkább akkor van, hogyha ez még ennél is sűrűbb, tehát mondjuk egy éven belül többször, vagy mondjuk egy-két évente, de hogy azért rendszeresen váltanak állást az emberek, és aminek a kiváltó okait azért itt lehet majd boncolgatnunk, de hogy 2020-ban, amikor beütött leginkább a COVID először, akkor nagyon sokan inkább a segükön maradtak, és így visszacsúsztatták a fiókba azt az önélet rajzot, meg levették a LinkedIn-en, hogy keres, meg létszik, keres meg. És mindenki így kivárt, hogy most akkor mi lesz. Melyik cég az, amelyik beborul, melyik cég az, amelyik Zoomon elküldi az emberek 15%-át.
Fú, ja, az vár, nagyon nagy sztori.
Az 2021. Igen.
Igen.
Ha vagy olyan jó, Csabi, majd linkelt be a kedves hallgatóknak ezt. Mert
jó,
azt
rendben.
Elrettentő példaként azért érdemes megnézni, hogy milyenek is vannak. Szóval, hogy kivártak az emberek, hogy most akkor mi lesz. Arról nem is beszélve, hogy jogosan meg is becsülték azt a helyet, amelyik nem rúgta ki őket, és itt jön ugye a te aspektusod, mert nagyon sok helyen ezt nem tudták megtenni. Megtartották az alkalmazottakat, és akkor ők vártak. És akkor 2020-nak amikor így lement, és eljött 2021, akkor kezdett így jönni az, hogy jó, hát kivártam, most oké, akkor lépek. Viszont ez így összeért azokkal, akik egyébként 2 évvel korábban tervezték, és még egy kicsit kivártak, az 1 évvel korábban tervezték, de a Covid miatt kivártak, meg azokkal, akik most 2021-ben akarták, és ez az egész így összetorlódott, és ugye így szoktak kialakulni a hullámok, amikor szuperpozícionálnak ezek a kisebb hullámok. És ez ugye a Great Resignation-nek nevezett dolog, hogy óriási, hát a vártnál sokkal nagyobb mértékű az, hogy hányan hagyják el a pozíciókat, és ez bizonyos cégeket komoly ilyen veszélybe is sodorhat. Mert mondjuk nagy számban mennek el az embereik, és nem tudják pótolni őket hirtelen.
Hát igen, ez tök jogos, viszont azt meg vegyük észre, hogy az az ember, aki egy adott cégnél beadja a felmondási papírját, az jövő héten egy másikhoz meg odaigazol. Tehát, hogy itt azért valahol mégiscsak van egy ilyen minőségbeli megmérettetés a munkaadók között, nem? Tehát,
hogyne, persze. Ezért fenyegeti ez inkább azokat, akikhez beérkezett 10 darab felmondó levél, de igazából ők éppen nem rekrútolnak, és nem hát keresnek. Na, hogy ez például egy dolog abban, hogy lehet ezzel az egész hullámmal mit kezdeni. Lehet például, ugye, és ezt nagyon helyesen, vagyis hát ezt pedzegeted, amikor azt mondod, hogy akkor valaki jön is, de azok az emberek nem jönnek ám csak úgy. Tehát ők valami pozícióra tudnak jelentkezni. Tehát,
na, hát fú, csomó kis ajtócskát kinyit ez a fejemben, mint ex-junior menedzser és fejlesztő, és nem tudom. Tehát elsősorban az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha például most nyilván, amihez közel állok, az szintén az IT, ahol nagyon-nagyon régóta, most nem jut eszembe rá a menő kifejezés, tehát ez az interkompatibilitás, nem is tudom, hogy hívjuk, amikor mondjuk van egy 6 fős fejlesztői csapat, ahol a feladatoknak a 80%-át a 6 ember közül bármelyiknek adhatnád,
Ezt cross-funkcionalitásnak.
Cross-funkcionalitás, bocsánat, igen, így van. Tehát hogyha ténylegesen komolyan venné a cégek többsége a cross-funkcionalitást, például a szoftverfejlesztésben, akkor ez nem lenne egy annyira nagy megakasztó tényező, hogy most hirtelen a 6 fős csapatból 3-an felmondtak, hiszen pontosan tudom, hogy milyen embereket, milyen skillekkel, melyik csapatba tudom odarakni, és hogy a learning curve-jük meg tök rövid lesz, hiszen hát nagyon jól le van dokumentálva a szoftver, nagyon jól mi az interchangeable, felcserélhetőek az emberek a csapatban, mert tudom, mit csinálok, a menedzser pontosan tudja, hogy mi a víziója a cégnek, mik a szakmai elvárások, tud jól rekrutálni, tud jól gyorsan betanítani. Na most ez az, ami kurvára nincs így.
Nem.
Tehát ez az, ami rettenetesen kevés cégre jellemző, akár csak egyik elemében is.
Ezt mindenki szeretné, és senkinek sem sikerül.
Így van, tehát ezt nekem még úgy is tanították menedzserként, hogy igen, ez a cél, ezt soha nem fogjuk elérni, de e felé néz a hajó.
Erre kell törekedni, igen.
Így van, és amúgy ez valahol tök oké, csak szerintem ezek az ilyen válságszituációk, mint a Covid, meg ilyesmi, ezek mutatják meg, hogy igazából miért tépjük a szánkat, hogy ez miért fontos.
Na, nagyon igazad van abból a szempontból, hogy a Covid nem csak az emberek kirépése, vagy hát a resignation, amiről beszéltünk abból a szempontból, de abból is, hogy esetleg 3-4-en megbetegszenek, és mondjuk hetekig nem tudnak jönni dolgozni, azt is valahogy ki kell bekkelni. Akkor is tudni kell valakit odaültetni annak a másiknak a helyére, és hát hogyha igen, meg nekiállnak felmondogatni, akkor meg főleg tudni kell valahogy átbalanszolni az erőforrásokat, hogy továbbra is legyen valaki, aki legalább a hibákat kijavítja, ha már mondjuk új fejlesztésre lehet, hogy nem jut elég erőforrás.
Na hát igen, és hogy ez is ismét azt támasztja alá, hogy valójában olyan emberből kell nem feltétlenül sok, de elég, aki tudja, hogy mit csinál, jól tudja dokumentálni, amit csinál, és jól körbe van határolva az ő vadászterülete, amin ő dolgozik, hogy pontosan tudja, hogy mit kell helyettesíteni, hogyha helyettesíteni kell. Tehát, hogy maga a tudatosság, amiről nagyon sokat beszélünk, ugye ilyen egyszemélyes, meg individuális kontextusban, hogy az mennyire fontos lenne egy szervezetnek is, hogy ha bármi van, akkor az ne legyen ilyen perdöntő. Hát a másik dolog, ami meg eszembe jut, tehát ugye az örökvesző paripám, ez a miért járunk be drága irodákba, miért kell a céges gép, miért nem mindenki alvállalkozó. Nyilván nem mindenhol lehet mindenki alvállalkozó, ezt értem, de hogy azért nagyon-nagyon sokkal több helyen lehetne mindenki alvállalkozó, mint ahogy most van. Tehát, hogy pont azért, mert hogyha úgy fogom fel a szervezetemet, hogy oké, most egy nagy 1000 fős irodaház vagyunk, 8 emeleten, 1000-en vagyunk, nagy cég, hogy igazából, ha ténylegesen megvizsgálnám, hogy abból az 1000 emberből mennyinek ad hozzá a munkája minőségéhez, hogy ő ott van bent, hogy a céges gépen dolgozik, hogy a kis mágneskártyájával kibejárkál, hogy átutazza a várost. Szerintem nagyon meglepő számok jönnének ki, hogyha ezt a kérdést komolyan föl lehetne tenni, és pont egy ilyen, tehát nem kéne Great Resignation-nek hívni ezt a jelenséget, hogyha az embereknek nem lenne arra szüksége, hogy felmondjanak, mert mondjuk rossz nekik. Tehát, hogy pont az is a munkakörülmények...
De ez egy jó kérdés, hogy azért mondanak fel az emberek, mert rossz nekik.
Hát, vagy máshol jobb, nyilván, tehát...
Nem. Képzeld el, hogy az jött ki, hogy nem csak azért mondanak fel az emberek, mert itt rossz, vagy ott jobb, bár a jobb ugye az egy relatív dolog, mert amit mondani fogok, azt akár fölfoghatjuk annak is, hogy ott jobb, de hogy az emberek azt, vagyis hát mostanában az új generációk, azok keresik a kihívást abban, hogy a munkájuk az valamilyen szinten kihívást jelentsen, értelme legyen a munkájuknak, és csak azért is váltak, tehát lehet, hogy nagyon jól érzi magát most a helyén, tökre megtanulta, amit kell, ért ahhoz a nyelvhez, vagy ért ahhoz a technikához, amit használnia kell, dolgozik is benne, meg is kapja a fizetését, de ez már nem jelent elég kihívást, és ő úgy érzi, hogy le fog maradni, nem fog eleget tanulni, és ezért keres egy másik helyet, ahol megint kihívások elé állíthatja magát.
Igen, ez nyilvánvalóan egy elég vastag szegmense a jelenlegi munkavállalóknak, nyilván ez egyfajta embertípust igényel, akit egyáltalán érdekelnek a kihívások, tehát azért hidd el, hogy a aktív dolgozó emberek többségét annyira azért talán nem. Tehát a legtöbb ember azért még mindig azért dolgozik, mert enni kell, de hogy erről pont pár adással ezelőtt beszéltünk ugye az alapjövedelem kapcsán, hogy miért is dolgozunk, azért mert köl.
Hát csak egy megjegyzés, mert pont ezért érinti ez az egész jelenség, főként a high-tech szférát, ahol... Hát
ez a jelenség, igen. De tehát most a Great Resignation az viszont, tehát hogyha most a COVID miatti felmondásokról beszélünk, azért ott szerintem a vendéglátóipar, meg a szállodaipar, turizmus vendéglátás, ott nagyon masszívan benne van ebben.
Szerintem az nem ennek a tehát, hogy mondjam... Ide csaphatjuk egy kalap alá, de szerintem az egy másfajta jelenség, viszont szívesen beszélgetek veled róla, mert az ugyanolyan fontos, és ugyanúgy ennek az időszaknak egy nagyon jelentős ilyen hát, munkaerőpiaci jelensége.
Hát igen, én például azt nem tudom, ezt is x-adással ezelőtt már meséltem ezt a történetet, amikor mit tudom én 25 percet álltam sorba egy rohadt pizzáért, mert hogy ilyen teljes logisztikai káosz volt, és hogy még bunkók is voltak, hogy például a vendéglátáson azt látom, hogy amellett, hogy a szolgáltatás ára egyértelműen rohadt nagyot növekedett az infláció miatt, meg az alapanyag drágulás miatt, a munkaerő minősége meg drasztikusan lecsökkent, hiszen a COVID előtt nyilván nem mindenki, de hogy szerintem azért addigra kialakult mondjuk Budapesten egy olyan vendéglátói szféra, hogy mondjuk aki egy jó kocsmában, egy jó környéken volt pultos, az nem biztos, hogy azért csinálta, mert nem volt jobb, hanem mert mondjuk szerette, hanem mert mondjuk ott dolgozott 5 éve, volt törzsközönség, rutinos volt, jó jattot kapott, mert kedves volt, hatékony pincér volt, mit tudom én, és hogy ez a Covid-dal gyakorlatilag 70%-ában megszűnt, és most olyan emberek dolgoznak ezeken a helyeken, akiknek ez jutott, mert a Covid után ide tudtak elhelyezkedni, mert valami más dolguk megszűnt, vagy mert mit tudom én, mert pont most egyetemisták, és pont most kell a pénz. És hogy azok meg, akik rutinos felszolgálók, rutinos pincérek, szakácsok, bármik voltak, azok meg most lehet, hogy klimpíroznak manuális tesztelőként a Corvin sétányon a valami szoftvercégnél, mert vagy... a Covid alatt azt mondta a munkaadójuk, akinél 5 éve dolgoztak, hogy figyelj, jövő héttől nem tudunk kinyitni, kirúglak, pont.
Vagy, és van még egy szempont, vagy van még egy esetőség, amellett, hogy azért nagyon sokféle területre elhelyezkedtek ezek az emberek. Sajnos szerintem azt, aki mondjuk egy jó pultos, vagy esetleg jó szakács, vagy jó felszolgáló volt, az most abszolút nem a tehetségének, vagy a képesítésének megfelelő helyen dolgozik. Lehet, hogy kevesebb ér, de az hát, is lehet, hogy több ér. Vagy több ér, de hogy olyan is van, hogy nem rúgták ki, hanem ő maradt, meg még egy társa, de előtte meg voltak 6, és szerencsétlen azért, hogy életben maradjon a cég, azért rommá dolgoztatták, és akkor utána kezdett egy kicsit enyhülni a dolog, és kezdett így újra kinyitni a bolt, és akkor mondta a főnök, hogy hú, na, a srácok, úgy látszik, hogy megint kinyitunk. Aha, igen, és akkor a következő hullámban meg engem is ki fogsz rúgni, de tudod mit? Hagyjuk a francba, és fölmond az a jó ember, az a jó szakács, az a jó felszolgáló, akit megtartott a munkáltató, mert hogy ő volt a szuper jó ember, őt nem akarta elküldeni, viszont semmi nem garantálja, hogy őt nem fogják elküldeni, vagy nem fog az egész cég befucsolni a francba, főleg, hogy ő tartotta a hátával az egészet az elmúlt időszakban, és ezért ő is felmond. És ezzel gyakorlatilag vagy az van, hogy akkor fölvesz valakit azok közül, akit te is mondtál, akik nem képzettek annyira, és ezért csökken a színvonal, vagy pedig bezárhatja a bazárt az ember, mert azt mondja, hogy hát elment a főszakácsom, baszod.
Hát igen, nekem egyébként nemrég a fodrászom tűnt el, és már nincsen annál a borbénál, ahova évek óta járok hozzá, mert elment gipszkartonozni. Ez úgy volt vele, hogy bármikor kijöhet egy kormányrendelet, hogy jövő héttől nem jöhetnek a vendégek, mert veszély van, ő neki ez nem fér bele, ő lakást akar venni, ő gyűjti a pénzt, neki kell a bevétel, ő elmegy gipszkartonozni.
Egyébként csak megjegyezném, hogy ez a fene jó vészhelyzet, amit kijelentettek, amiben rendeleti kormányozni lehet, ez nem csak arra jó ám, hogy nagyon gyorsan meg lehet menteni az ország seggét, mert erre azért én nem igazán láttam példát, de nagyon gyorsan meg lehet tiltani dolgokat, amitől emberek utána nem tudnak enni.
Pontosan is, ugye, hát mit csinál az ember, aki nem tud enni, arra szavaz, aki ad enni. Jú, micsoda a bonyolult koncepció, igen. Ja, addigra már nem emlékszik arra, hogy amúgy ki miatt nem tud enni, csak köll a krumpli. Ja, hát igen. Én kicsit kapargatnám még amúgy azt a részét ennek, hogy most a járvány meg a... Egyébként úgy kezdted azt hiszem az elején, hogy éreztük a Covid-nak a gazdasági hatásait, nem, most kezdjük érezni valójában.
Tehát... Hát volt egy dolog, amikor úgy éreztük, tudod, ez a kétféleképpen lehet érezni a cunamit. Egyrészt, amikor a szemeddel érzékeled, amikor állsz kinn a szállodának a teraszán, és akkor látod, hogy jön akkora hullám, mint a szálloda. A második az, amikor meg elér. Tehát, hogy
hát, amikor... Igen, én most az elérés igen, előtti most, állapotot érzékelem jelenleg.
Most tehát, már ott vagyunk, hogy a parton van a hullám, és mindjárt... És nem tudom, hogy most el fog-e temetni mindent, mert hogy ez az iszonyatos infláció, ez, hogy már az, amikor már fuldoklunk, vagy ez még mindig csak a kezdet? Tehát, hogy...
Figyelj, igazából én nagyon nem vagyok közgazdász, tehát hogy extrém nem, de hogy mintha úgy értelmezném például a magyarországi folyamatokat, hogy jelenleg egy ilyen fiktív inflációmentés zajlik. Tehát hogyha ez a benzinár befagyasztás, ez a rezsicsökkentés, ez is igazából valamilyen pénzből megy, ami nem a miénk. Tehát hogy jelenleg szerintem fölénk van tartva egy kurva erős esernyő, hogy ez így ne zúduljon egy az egybe a nyakunkba, de én őszintén nem tudom, hogy ezt így meddig és hogyan tervezik fölénk tartani, mert nagyon, magunktól mi csináljunk? Hát.
Nagyon laikus, és ha államigazgatásban egyáltalán nem képzett emberként, én azt látom, például, tehát te tudod, mi a rezsicsökkentés egyébként, hogy ez mit jelent?
hát gyakorlatilag egy bizonyos százalékot helyetted kifizet az állam a közműszolgáltatónak, nem? Tehát...
Hát igen, csak mi az a bizonyos? Ez úgy néz ki, ez az úgynevezett rezsicsökkentés, hogy amikor ezt bevezették, akkor volt egy bizonyos energiaár, valamilyen rezsinek, villanynak, vagy gáznak, vagy ilyennek az ára. És azt mondta...
És annál nem lehet több.
Azt mondta akkor, mert hogy itt a plafon. Tehát ez konkrétan egy ármaximalizálás, erre képes az állam, ilyet ő megtehet.
Most ez történik az üzemanyagokkal.
Igen. Na, ennek az a hatása, hogy ő azt mondja, de érdekes egyébként, ahogy megvan, hogy ő megmondja a szolgáltatónak, hogy te kedves szolgáltató, ezt nem adhatod többért. Tehát a szolgáltató ennek ellenére ugye Nagykeráron, mit tudom én, hogy hívják ezt, tehát megveszi világpiaci áron a szükséges erőforrást, előállítja a hőt, vagy az áramot, vagy akármit, de megvan neki mondva, hogy nem adhatja el az egyetemes szolgáltatott embereknek, tehát a kis embereknek, nem nagy cégekről beszélünk, kis emberekről, akik az egyetemes szolgáltatásban vesznek részt, nekik nem adhatja el drágábban, mint X. Hogyha neki többe kerül ezt legyártani, akkor ő jelezheti az állam felé, hogy hello, nekem veszteségem van, léci kárpótoljál. Ellenben, hogyha olcsóbban tudja előállítani, mint ugyanaz az X, akkor ő tulajdonképpen keres. És ebben és ez volt az, amikor nem is tudom, szerintem másfél éve vagy két éve volt az, amikor egyszer csak jöttek ilyen levelek, ilyen rezsilevelek, hogy a rezsicsökkentés miatt most mit tudom én, mennyi ideig nem kell fizetni rezsit, vagy kevesebbet kell fizetni, mert ugye tulajdonképpen többet fizettél, mint amennyibe az előállítása került annak a dolognak. és ezt rávették, vagy hát úgymond rákényszerítették megint csak a szolgáltatóra, hogy te figyelj már, te most megszedted magad itt a népeken, mert azt mondtuk, hogy X-ért adhatod csak, és neked kevesebbe került előállítani, hogy abbadjál már vissza nekik belőle. Na most a probléma azzal van, hogy ez egy bizonyos hullámzással, vagy bizonyos plusz-minusszal így menedzselhető. Tehát, hogyha mondjuk megvan ez, hogy X, és akkor X plusz 20%-ig szokott fölmenni, meg X minusz 10%-ig szokott lemenni, akkor ez így mozog-e körül az X körül, és a jó emberek tudják, hogy a villany X-be kerül. Na most, hogyha fölmegy a 300%-ára, tehát az előállítási költség 3 vagy 4-szeresévé válik annak, ami az X, a rezsicsökkentés, akkor itt óriási veszteségeket kezdenek el termelni ezek a szolgáltatók, és akkor jön az államnak a kedves MVM-je, vagy éppen hívják akárhogy, és azt mondja, hogy jó, akkor ő átveszi a szolgáltatást, és mivel ez az államé, ezért az állam azt mondja, hogy jó, hát te az én cégem vagy, én segítek neked, ne legyél veszteséges, itt van az állam kasszából egy kis pénz, ebből megveheted az erőforrást, és eladhatod megint csak X-ért, mert mi megígértük,
hát oda,
a rezsicsökkentést azt nem töröljük el, mert az Isten, mert ebben úgy se tudná, tehát akkor hirtelen olyan magasan nőnének a rezsiszámlák, hogy az emberek konkrétan így, tehát azonnal szívszélütést kapnának, de hogy ugye hogy kerül oda az a pénz, mivel kompenzálja ki az állam a szolgáltatót? A befizetett adóval, vagy hitelt vesz föl, tök mindegy, ha hitelt vesz föl, eladósítja az országot, hogyha a befizetett adóból fizeti ki, akkor meg azt nem arra költi, amire egyébként elkölthetné és hasznos dolgokra, de abban meg nem menjünk be, hogy mit költ, meg mit nem költ hasznos dolgokra jelen rendszer, de hogy érted, tulajdonképpen akkor is az emberek fizetik ki, csak nem tudnak róla.
Hát ez a tipikus, ez a mindig a ház nyer analógia, ez hát az egy, leginkább itt van így.
Az egy fikció, és nem is tudom, hogy bárki is elhiszi ezt, hogy az államnak van pénze. Az államnak sosincs pénze, az államnak adóssága van, amit igyekszik az adókból törleszteni, és mindeközben, ami befolyik, azt el is költi az államháztartásra. Tehát az államnak nincs pénze, nem tud miből adni. Tehát amikor Viktor nyugdíjat ad, akkor valamit meg nem ad.
Tehát... Hát jó, de az meg már nincs benne a híradóban, tehát nincs.
Hát hogy lenne? Hogy lenne?
Igen, igen. Na, kicsit találjunk vissza szerintem a felmondási hullámhoz, meg a munkaerőpiachoz, a kis közgazdaságtani kitérő mellett, ami egyébként szerintem nagyon rendben volt, tehát szépen összeszedted, hogy működik ez a rendszer. Most mondanám, hogy rosszul, de hogy nem nagyon tud ez a rendszer máshogy működni, itt igazából a felhasználás módjával, meg meg az arányokkal van szerintem probléma.
Itt annyit tennék hozzá, hogy maga ez az árplafon, ez egy létező dolog. Ez az már innentől kezdve a politikusok szájízétől, meg az ő, hogy mondjam, politikai viselkedésüktől, meg véleményüktől, meg tudom én miüktől függ, hogy használják ezt az eszközt, vagy nem használják. Mert hogyha használják, mint ahogy, még tényleg maradjunk csak ennél egy kicsit, mert említetted a benzinárakat. Tehát a benzináraknak a maximalizása 480 forinton, azt pontosan egy héttel azelőtt, hogy ezt bejelentették, azt mondták rá, hogy hát ezt azért nagyon nem biztos, hogy kéne csinálni, mert hogyha utána meg fölmegy, mit tudom én, 600 forintra, és utána nem tudjuk tovább tartani ezt a fix árat, akkor hirtelen 480-ról föl fog ugrani 600 forintra a benzin, meg a gázolaj, és hogy tehát hogy azért vannak ennek veszélyei is, ezért nem az, hogy nem akarja eltörölni a rezsicsökkentést ez a kormány, meg egyébként semmelyik következő se egyszerűen nem tudja. Tehát jelen pillanatban ennek tehát elképzelhetetlenül beláthatatlanul rossz következményei lennének, ezért nem is teheti meg senki. Ezért hülyeség egyébként riogatni vele, hogy valaki is el akarja törölni a rezsicsökkentést, nem lehet. Tehát nem lehet kikapcsolni.
Hát jó, az már kampánytaktika, hogy most itt ezzel kiriogat meg, ki védi
de
meg.
Igen, ez... Igazad van, kitértünk. Visszafűzöm, tehát ugye megkérdeztem tőled, hogy mi a nagy felmondás, és még annyit akartam ott ezzel beszélgetni erről, mert volt egy nagyon jó felvetésed, azt mondtad, hogy de hát oké, hát elmegy itt 10 ember, és fölveszi egy másik cég, vagy másik nem tudom hány cég azt a 10 embert, hát akkor tulajdonképpen itt csak az egyik bögréből átfolyik a másik bögrébe, és onnan kifolyt oda is, majd befolyik. Ugye?
Hát jó, azért nem mindegy a bögrék állapota, nyilván, tehát nem mindegy, hogy kis bögréből nagy bögrébe öntöd, mit tudom én, jó, értem, hogy ez nem egy zéró végösszegű játék végső soron, de...
Lehetne, igazából matematikailag, hogyha azt nézed, hogy vannak egymás mellett edények, és hogyha az egyikből kifolyik 3 egység, akkor oda be is tud folyni 3 egység. A probléma szerintem ott van, hogy nyitva van-e a betöltő része annak az edénynek. Mert hogy kifolyik belőle, az kifolyik a réseken is, de hogy nyitva van-e, hogy bele lehessen tölteni. Mert ugye, hogyha most teszem azt, van X cég, és el vannak, mint Marci Hevesen, és egyszer csak föláll 10 ember, és elmennek. Akkor te azt mondod, hogy hú, atya úristen, vissza kell pótolnom a 10 embert, kezdjünk el gyorsan hiringelni, kezdjünk el gyorsan embereket keresni, felvenni, és akkor elveszett rögtön legalább fél év, mert 3 hónap, amíg betöltöd a pozíciókat, legalább, de lehet, hogy több, és utána még betanítod azokat az embereket, kiesett fél év. Hogyha már akkor keresel embereket, amikor beütesz, hogy elmennek emberek, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valaki elmegy, és valaki jön a helyére.
Hát igen, de hogy, és amúgy...
De hogy miért kezdenél el te keresni?
Pontosan ezért. Tehát szerintem, ahogyan jelenleg működik ez az egész HR, recruitment, fejvadászat kultúra, az nagyon nagy százalékban egészségtelen. Tehát, hogy jelenleg rengeteg olyan cég hirdet a LinkedIn-en mindenféle általában szenior és nagyon jól hangzó és nagyon-nagyon jó fizetésű pozíciókra, akik nem is biztos, hogy tudják hova rakni azt az embert, aki jelentkezik. És hogy én is voltam nagyon sok olyan állásinterjún, ahonnan egyértelműen bullshit indokkal lettem elutasítva, és az egyik helyről kaptam egy fülest, hogy valójában az a pozíció, az köszönik szépen, be van jelenleg töltve, de szeretnék tudni, hogy ez az e-mail című ember, amikor itt volt nálunk, hogy válaszolt erre a 15 kérdésre, hogy majd ha felmond az a Béla, akkor ezt a karcsit be tudjuk ültetni a helyére, mert már tudjuk, hogy alkalmas a pozícióra. Tehát, hogy nagyon sok cég működik így, és egyébként szinte mindenki látszólag mindig open, tehát, hogy gyakorlatilag mindig föl akar venni minden cég, és ez szerintem azért egészségtelen, mert ez nincs kimondva. Tehát pont ez a lényeg. És olyan interjún is jártam, ahol ezt kerekperec megmondták, hogy figyelj, jelenleg amit te tudsz, az nálunk köszi, van elég, de te leszel az első, akinek szólunk, és szóltak is. Aztán már addigra nem mentem. De hogy ez korrekt, az viszont nem korrekt, amikor húzod az emberek idejét, akik mondjuk már nagyon bizsereg a seggük, hogy mennének a nem jó munkahelyükről, és itt van ez a shiny új hely, de valójában nem tudsz oda menni, mert még ott ül a székeden a Béla. Tehát ez így nem egészséges.
Na hát ez egy olyan aspektus, amivel ugye én az elmúlt időszakban nem találkoztam, mert én eléggé jól voltam itt a jelenlegi munkahelyemen az elmúlt 5-6 évben, és én sokkal inkább találkoztam azzal, hogy nálunk kizárólag akkor volt hirdetve állás, amikor sikerült nagy nehezen kikönyörögni egy pozíciót, arra a pozícióra megtalálni a pénzügyi eszközöket, amivel fönn lehet hosszú távon tartani, és hogyha mindez megvolt, akkor azzal lehetett nyitni pozíciót, tehát meghirdetni a pozíciót a céges rendszerben, és akkor utána lehetett elkezdeni arra az adott pozícióra embert keresni. Ellenben az, amit mondasz, annak talán van egy jó változata, hogyha például egy cég ilyen növekedési állapotban van, tehát mondjuk nem ilyen skálázódik éppen, és azt mondja, hogy gyere, fölveszünk, lehet, hogy még most nem tudjuk, hogy pontosan mit fogsz csinálni, de ezekkel a képességekkel kell rendelkezzél, és mire megjössz, addigra lesz egy csapat, ahova beülhetsz. És akkor e között van az a dolog, amit te mondtál, hogy igazából így csak leszondáztatják a piacot. Én még arról nem is hallottam, hogy így utólag visszaszólnak valakinek, akit elutasítottak, vagy nem, tehát azt mondtad, hogy nem is utasítottak el, csak azt mondták, hogy akkor köszi, jó leszel majd egyszer? Vagy?
Nem, egyetlen egy ilyen példa van, és számtalan ellenkező példa, akik kifejezetten elutasítottak egy olyan szakmai érvel, aminek egyszerűen szakmailag nincs értelme. Tehát, hogyha akartam volna, megtámadhattam volna. Tehát, hogy valami olyasmire hivatkoztak a szakmai kör végén, ami egész egyszerűen nem volt a szakmai feladat része. Tehát, hogy látszott, hogy egy ilyen panelmondatot kaptam, hogy miért nem. Uh-huh. És hogy utólag, tehát volt egy ismerősöm a cégem belül, és ő megtudta, hogy valójában ez a pozíció, ez be van töltve, 3 éve ott ül benne az ember, de meghallotta a HR, hogy gondolkodik azon, hogy tovább áll.
Ja, és akkor
És azért ez, nem tudom, hogy ez mennyire industry standard, de hogy azért ahogy beszélgettem fejvadász ismerősökkel, azért ez van,
nem lett volna tisztességesebb, hogyha nem valami mondva csinált szakmaiatlan indokkal, hanem azt mondják, hogy ó, köszi, hogy jöttél, másnak adtuk a pozíciót.
De hát nem adták másnak a pozíciót, tehát igazából azért annyira szerintem nem buták, hogy azért az emberek a szakmán belül egyrészt beszélgetnek egymással.
Szerintem sokkal nehezebben védhető, meg sokkal milyen gázabb válasz azt mondani, hogy amit mondtál, hogy adtak egy nagyon csúnyán megkérdőjelezhető szakmai indokot arra, hogy miért nem.
Figyelj, lehet ám, hogyha ez engem érdekel eléggé, és utána megyek, akkor a végén kaptam volna a HR-es csaj helyett egy valami szőröstökű szeniort, aki elmondja, hogy valójában mi van, és akkor nem rossz a szájízem, mert hogy végül megmondták, de nem tudom. Na, erre gondolok, amikor azt mondja, hogy nem egészséges, tehát hogy nem egyenes az egész. És hogy én nagyon szeretném azt látni, hogy most, hogy itt van ez a Covid helyzet, és ilyen nagyon váratlan szituációkban találjuk magunkat, meg ugye hirtelen a cégeknek újra fel kell találni a saját magukat Zoom meetingeken, Slacken csetelgetve, nem az irodában, ez otthonról, az az irodában, stb. Egyszerűen új dolgokat kell tanulnunk a saját szakmánkról, meg a saját működésünkről, és szerintem itt kellene, hogy legyen egy olyan folyamat, hogy az erős tovább megy, a gyenge elbukik. Tehát erre gondoltam korábban, amikor azt mondtam, hogy ez egy minőségi szűrő a munkahelyek, munkaadók számára, hogy hát igen, ahonnan most egyszerre 8-an felállnak, és azok akár mondjuk 4-4 leosztásban elmennek egy másik helyre, akkor én azon gondolkodni kell, hogy az a hely, aki egy ilyen szituációban embereket nyerni tud a piacról, az mit csinál nálam jobban.
Lehet, hogy csak épp érdekesebb, mint amit te tudsz nyújtani, de pont ezért azok a cikkek, amiket én találtam a témával kapcsolatban, azok mind arra fókuszálnak, hogy kedves menedzser, hogy védekezz ez ellen a jelenség ellen, és itt zárásként csak ezekből szemezgetnék egy kicsit, hogy az egyik legfontosabb dolog, amit mondtak, a céges kultúra. Tehát, hogyha a céges kultúrát vonzó a céges kultúra, és annak a céges kultúrának része az, hogy te, aki odamész, neked van valami perspektívád arról, hogy te nem fogod ugyanazt a csavart hajtani, mint az első napodon 10 év múlva is, mert mostanában nem ez, amire az emberek vágynak, hogyha mondjuk egy ilyen high-tech cégnél akarnak dolgozni. Tehát, hogy a céges kultúrában benne van az, hogy az emberek tudnak fejlődni, tudnak adott esetben új kihívásokat találni, pozíciót váltani a cégen belül, meg ilyenek, akkor sokkal kisebb a valószínűsége, hogy kívül fogják keresni ezeket a kihívásokat, meg ezeket az újdonságokat.
Igen, de nekem a tapasztalatom alapján ezek is nagyon jó hangzó panelmondatok, amiket ténylegesen minden egyes cég elmond magáról, az összes. Tehát nézd meg bármilyen álláshirdetést, bármilyen szakmában, mindenhol benne van a jó cégkultúra, a kellemes környezet, a fejlődési lehetőség, a továbblépési lehetőség, a szakmai kihívás, minden egyes cég, minden egyes pozíciójában le van írva ez.
Hát igen, tehát, de hogyha, de, tehát mert már nem teheted meg azt, mivel mindenki mondja, ezért neked hát is mondanod ez kell, akkor is, hogyha ez nem igaz, de akkor mi a jó reklám? Ha nem mondod, akkor az a baj. Ha mondod és nem csinálod, az is baj. Ha meg
csinálni
akarod... Szerintem
nincs jó reklám. Nem? Szerintem nincs jó reklám. Szerintem a jól működő cég az úgy vonza be az embereket, hogy már akik itt dolgoznak, azoknak vannak ismerősei, vannak szakmai kontaktjai, elmennek a meetupokra, elmennek a konferenciákra és beszélgetnek. Tehát én még olyan céggel életemben nem találkoztam, se kívülről, se belülről, aki kirakta a zászlajára azt, hogy nálunk minden fasza, és utána oda mentél, és minden fasza volt. Tehát, hogy ilyen nincs. Tehát azok a jó cégek, amik nem verik nagy dobra, hanem teszik a dolgukat. És milyen meglepő, ezek ugyanazok a cégek, akik amikor jön a Covid, nem pánikba esnek, és nem felmondanak tőlük minden második fejlesztő, hanem pontosan tudják, hogy hol a helyük, pontosan tudják, mi a vízió, és hogy mik a termékek, és ahhoz milyen skillek kellenek, és nem esnek pánikba, hanem csinálják. Csak mondjuk róluk nem feltétlenül hallasz.
Ez egyébként megint csak egy érdekes dolog, hogy ez úgy általában, legalábbis a mi szakmánkban elég jellemző, hogy az embereknek egy elég nagy százaléka, több mint 50 ajánlás útján jön.
Hát persze.
Hát valakinek hát a valaki ismerőse, volt kollégája, stb.
De hát ez szerintem teljesen természetes, az ember sokkal előbb fog hinni egy másik embernek, mint egy marketing szövegnek. Hát azért ennyire már régen volt a digitális forradalom, hogy még mindig itt tartsunk, hogy a professional szembe jött egy szöveg, és fú, de tetszik. Tehát, hogy azért ez egy nagyon kis százalékot fog meg valójában. Nem ismerek embert, aki így találta meg a jó munkahelyet szerintem, hogy
na jó, van egy-két cég, akit elad a hírneve, tehát tudod, ezek az úgynevezett a FANG cégek, a Facebook, hát, most már Meta, meg Alphabet, meg Amazon.
Hát persze, de hogy valójában most oké, tehát nyilván a Facebook az egy világ egyik legnagyobb neve, amit a földbolygón mindenhol kimondasz, és tudják, mi az a Facebook, de hogy egy kicsit utána olvasol, hogy mondjuk amikor ilyen ex-employeek leírják, hogy amúgy ott így mik az elvárások. Persze sokat keresel, meg persze sokat fejlődsz, de hogy amúgy milyen áron, azt nem biztos, hogy kiírják a marketing bullshitba a LinkedIn-en, tehát
nem,
és akkor
hát
még mehetnénk tovább, Revolut, stb., hogy ott milyen cégkultúra van, meg milyen munkamánia, meg elvárások, szóval.
Hát azért azt meg kell mondjam, egy kicsit játszottam a gondolattal, amikor nem olyan régen egy Facebook interjún találtam magamat, hogy esetleg megkérdezzem, hogy te amúgy azokkal a dolgokkal mi van, hogy most itt a középvezetők elkezdték itt fújkálni a sípot, hogy itt nem úgy történnek a dolgok, meg hogy ők szólnak dolgokért, de azt mindenki leszarja. Aztán végül az igazság, hogy nem voltam elég bátor, hogy ezt bekérdezzem, mert szerettem volna tovább jutni a következő körre. De akkor sajnos az a kör egyébként nem sikerült. De megmondom őszintén, hogy az akkor Facebook, ma már Meta, én most nem is annyira bánom. Lehet, hogy majd máskor egyszer, valamikor, de hát nincs bennem akkora nagy csalódottság most emiatt.
Nézd, megértem. Tehát, hogy nekem az utolsó cégek egyike lenne, ahol jó, nyilván most nagy a pofám, engem nem keresnek meg a Facebooktól, hogy menjek oda fejlesztőnek, én nem mozgok ilyen körökben, meg nem vagyok ennyire jó. De ha meg is keresnének, nekem nagyon komoly etikai paráim lennének amúgy. Tehát még akkor is, mert ugye ez tipikusan az a helyzet, mint amikor a Hajós Andrásnak ráolvassák, hogy miért megy el a TV2-re dalfutárt csinálni, amikor a Fideszé a TV, miközben ő baloldali. És hogy ő is mindig azt mondta ezekre a kérdésekre, hogy hát nem ő csinálja a híradót, ő csak szórakoztat, őt nem kérik meg arra, hogy mondja ezt meg azt a politikáról. Oké, de nézettséget csinálsz a híradó elé. Tehát én is így érezném magam, hogyha a Facebooknak a, mit tudom én, hátsó kert fűfésülési osztályán lennék a fűöntöző betanított munkás, hogy azoknak az embereknek locsolom a füvet, akik ezt teszik a világgal. Szóval nem tudom, nekem nagyon nehéz erre ítélet nélkül gondolnom például, és akkor ez kicsit kapcsolódik is szerintem a Great Resignation-höz, hogy szerintem a Covid alatt nagyon sok ember egy kicsit meglátta az igazi arcát annak, ahonnan a kenyerét kapja.
Hát ez abszolút igaz szerintem jelen pillanatban. Szerintem a társadalom egészére. Uh-huh. Mind közalkalmazottakra, mind azokra, akik az egészségügyben, oktatásban, vagy a privát szektorban dolgoznak, mindenki egy kicsit rálátott arra, hogy mégis hogy reagál az én munkaadóm, hogyha nem, ha te, aki hallgatsz minket, egy munkaadó vagy, te hogy reagálsz egy ilyen helyzetre, amit nem várt senki nem készült rá, és senki nem tudja, hogy kell rá reagálni.
Igen, és szerintem, hogyha kizúmolunk egy kicsit a munkaerőpiacról, akkor ezt így, mint ember az emberrel szemben is ugyanígy megtapasztaljuk. Tehát, hogy ha megnézed ezeket a vakcinavitákat, meg a mindenféle konteó hívő embereket, meg akik nagyon agresszíven elkezdtek kommentelni, akár pro, akár kontra, úgy általában a járványhelyzettel kapcsolatban. Tehát, hogy nagyon-nagyon kijön ilyenkor, ilyen kiélezett helyzetben, hogy kiben mi mozog valójában. Tehát, és ez nekem meglehetősen sok emberi csalódást okozott, akár a környezetemben is, akár a social médiában követett embereim szempontjából, hogy nagyon sokakkal úgy vagyok, hogy jó, nem veszünk össze, meg nem szólok hozzád, meg nem fogok veled vitatkozni, de hogy mostantól téged egy másik fiókba raktalak át, egy olyan fiókba, hogy te stressz alatt egy seggfejjé változol. Tehát ezzel a szemüveggel fogom legközelebb elolvasni a véleményedet másról is.
Ez, nekem erről tudod, mi jut eszembe? Az, hogy elmentek együtt egy hajó kirándulásra, és a hajó nekiütközik, az zátonyra fut, és elkezd süllyedni, és a haverod a fejeden áttaposva menekül ki, és azt se nézi, hogy mi hol van, hogy ez milyen hatással van a barátságotokra.
Hát igen, pontosan. És ez nagyon jó példa.
Jelenleg ez történik. Nekem, bevallom, hála jó Istennek, mondjuk nem tartok fönt nagyon tág baráti kört, inkább egy szűk kört, és abban a szűk körben lekopogom többször is, de nem kellett csalódnom az elmúlt másfél év eseményei során.
A szűk körben nekem se, hála Istennek.
A szűk körben, hála Istennek, akkor egyikünknek se. A tágabb körre meg annyira nem figyelek. Facebookot nagyon ritkán használok, így nem tudom, hogy mi történik a messzi ismerősökkel. A rokonságban meg nem láttam jelét, de tudok olyanról az ismeretségi körömben, akinek volt nagyon komoly közeli csalódása. Olyan emberben, akiről úgy gondolta, hogy tehát ez egy tök normális ember, csak nem.
Igen, egyébként igen, tehát hál' Istennek engem ez elkerült, viszont tehát hozzám közeli embereknek, hozzájuk közeli emberei körében sok ilyet szintén hallottam.
Hát szerintem hasonlókra gondolunk a kis társaságunkban. Volt igen mostanában ilyen hír, hogy nagyon csalódott valaki valakiben, és hát csak részvétet tudtam tanúsítani egyébként.
Igen, ezzel nehéz mit kezdeni, mert ugye tehát, hogy ez egy másik adás témája, hogy most ez a nagyon elfogadó világ az meddig épít, és honnantól kell azt mondani, hogy jó, akkor veled nem jövök tovább, mert persze el lehet fogadni a világ összes őrületét, hogy oké, te így látod, én meg úgy látom, de hogy azért egy ilyen társadalmilag ennyire nagy impaktú dolog, mint hogy most védekezünk-e egy járvány ellen, vagy ilyesmi, ebben azért nem biztos, hogy ennyire az individuumra raknám ezt a döntést. Na, de ez egy nagyon másik adás.
Igen, már kezdünk.
Egy másik évben.
Kezdünk túl menni itt a kezdeti témánkon, és nekem igazából nagyon sok minden nem is maradt bent erről a dologról. Köszi, hogy tudtunk belőle egy adást csinálni, szerintem érdekes volt megemlíteni, hogy van ez a jelenség. És hogyha esetleg a hallgatók között van, akit ez érintett, úgy érzi, hogy ő részt vett ebben, fölmondott ennek hatására, vagy bármi ilyesmi, nyugodtan írjátok meg, nekünk tökre érdekelne, hogy...
Így van, így van. Meg írjatok bármivel kapcsolatban is. Tehát több témát egyébként az elmúlt hetekben ti hoztatok, és mindegyik nagyon jól sikerült, úgyhogy ne hagyjátok abba, írjatok. És szerintem csak az marad hátra, hogy hát kellemes ünnepeket és minden jót kívánjunk az év hátralévő részére, aztán vigyázzatok magatokra, nagyon-nagyon köszönjük ezt az évet, hogy hallgattatok, és egyre többen hallgattok egyébként. Úgyhogy ha esetleg az ünnepek alatt még többen lesztek, mert valaki csak így ér rá podcastet hallgatni, annak még jobban örülünk, de mindenki másnak is örülünk, és köszi szépen.
Igen. Csak visszhangozni tudom, amit a Csabi mondott, és mivel ilyen jó sikerült ez az év, jövőre folytatjuk.
Igen, igen. Remélhetőleg túléljük a szilvesztert, nem jön el a világvége.
Te mit csinálsz szilveszterkor, Csabi?
Kérlek szépen, itthon fogok ülni a lakásunkban, mert van egy zajérzékeny kutyánk. Úgyhogy mi egy előszilvesztert fogunk tartani, vagy egy utót, még nem tudjuk, de hogy azon a napon, amikor az emberek kint vannak és robbantgatnak tárgyakat, akkor mi itthon leszünk a kutyával.
Mi lenne, hogyha most megkérnénk az embereket, akik hallgatnak minket, hogyha van rá egy mód, akkor legalább ők ne puffogtassanak, meg robbantgassanak, vagy menjenek ki valahova a határba, és ott csinálják, igen. Mert ennek semmi helye a városban, de komolyan.
Igen. Igen, de hát ti ennél úgyis okosabbak vagytok.
Bizonyára, tehát fölösleges is volt mondanom.
Így van.
Kellemes ünnepeket, boldog új évet. Sziasztok.
Így van, kellemeset, sziasztok.